Folytatódik a Sigma a holnap világa. Az egyik legígéretesebbnek tűnő koronavírus vakcina fejlesztést kellett szüneteltetni, mert az egyik tesztalany gerincvelőgyulladást kapott. Vizsgálják az esetet, hogy a brit-svéd fejlesztésű vakcina okozhatta-e a súlyos megbetegedést. Előfordulhatnak ilyen helyzetek a vakcina fejlesztés harmadik fázisában, amikor már több ezer emberen tesztelik a hatóanyagot, mondta Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa. Fehér Anna Magda interjúja.
Először jön az ötlet, akkor ugye a laboratóriumban kidolgozzák, kialakítják megfelelő vakcinatípust, körüljárják, hogyha ígéretes, akkor a megfelelő engedélyek után elkezdik a preklinikai fázist. Ezek főleg állatkísérleteket jelentenek, hogyha ezen sikeresen szerepel a vakcina, akkor újabb engedélyek, akkor elkezdhetik a humán emberi klinikai fázis 1-2. Itt elsősorban úgy a biztonságra türekednek, hogy mekkora dózist kell adni, tényleg kivált-e védőhatást a vakcina. Ez még viszonylag kisebb számú, a klinikai 1-est azt néhány tucat emberen, a 2-est már általában néhány száz emberen, és utána jön a klinikai 3-as fázis, amikor már általában több ezer emberen kezdik el tesztelni a vakcinát, és természetesen figyelik, hogy akkor hogy reagálnak az emberek, mit reagálnak, nagyon szigorúan monitorozva van, mennyire hatásos. A klinikai fázis vizsgálatokat már szeretik olyan helyen csinálni, ahol a való élet is bizonyíthatja a vakcina hatásosságát, tehát például egy járványhelyzetnél, az ebolánál, például Nyugat-Afrikában, az ebola vakcinánál, illetve most koronavírusnál, ugye Amerikában, Brazíliában, az Egyesült Királyságban tesztelnek nagyon sok vakcinát.
Igen, egy ilyen vakcinatesztelést azonban most le kellett állítani, az egyik legígéretesebb, a WHO szerint talán a legígéretesebb vakcinafejlesztést állították le, az AstraZeneca nevű brit-svéd gyógyszergyár munkáját, azért, mert az egyik tesztalanyon beoltott embernek valószínűleg gerincvelő gyulladása lett a vakcina nyomán. Ez még nem bizonyított, ezt még úgy tudom vizsgálják, de mennyire természetes az, hogy egy-egy ilyen kísérleti fázisban ilyen súlyosabb következmények lesznek, tehát ez most csak nagyobb figyelmet kapott, vagy egy szokatlan esetről van szó?
Elő-elő szokott fordulni, viszont ez most inkább sokkal nagyobb figyelmet kapott. Az, hogyha egy ilyen tesztelés során bármilyen súlyos mellékhatás jelentkezik, azt mindenképpen leállítják, ott szüneteltetik, inkább úgy mondanám, hogy a vakcina kísérletet, mert ezt alaposan ki kell vizsgálni a nagy vakcina gyártóknál, és ezt most is hangsúlyozták, hogy nem is engednek semmilyen politikai nyomásnak, a biztonság az egyik legfontosabb. Tehát egy biztonságos vakcina készüljön. Ennek jegyében most az AstraZeneca is ugye független szakértői csoportok körül fogják járni, hogy mi is történhetett. Az eseteknek a jó részében, azért nagy részében azért ki szokott derülni, hogy ez csak egy szerencsétlen együttállás, valami rejtett betegsége volt az illetőnek, vagy éppen beleszaladt mondjuk egy másik fertőzésbe a vakcinálás alatt, tehát zömében ilyenek szoktak a háttérbe állni. De a legfontosabb, hogy mindenképpen alaposan kivizsgálják.
Sokféle kutatás van, de mikor lehet ebből tömegesen beadható biztonságos injekció?
Azért ezek a nagy vakcigyártók elindították a fázis 3-as vizsgálatot, és már elkezdték felfuttatni a termelést, de ahhoz, hogy azért ezt tömegesen el tudják kezdeni, én úgy gondolom, hogy ez valószínűleg a jövő év eleje, jövő év közepe, mire Magyarországon is meg tud jelenni. Azért ezekhez a vizsgálatokhoz idő kell, és AstraZeneca példája is bizonyítja, hogy bármi közbe jöhet, azt azért alaposan ki kell vizsgálni, mielőtt itt azért több százmillió számra ugye elkezdenék oltani az embereket. Ez jövő év.
Magyarország hogyan fog választani? Már 9 olyan vakcina van, ami ebben a 3-as fázisban van. Gondolom érdemes olyat választani, ami minél előbb készhez kapható, de mi alapján fognak dönteni?
Magyarország ugye, mint az Európai Uniónak a tagja, és itt ugye az Európai Unió is egy egységes álláspontot képvisel, és egy egységes összefogást, tehát hogy az Európai Unióval közösen történik a különböző vakcinagyártókkal az egyeztetés, ők mutatják be az eredményeket, több országban, és ugye szakértői bizottságok bírálják el. Magyarország is követni fogja az EU-nak az útját, hogy ugye többféle vakcinában kell gondolkodni, tehát nem kell egy vakcinatípushoz ragaszkodnunk, hanem az a jó, hogyha minél sokszínűbb lesz a paletta, amit ugye tudunk alkalmazni, ugye hatásos vakcinákról beszélünk, és azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért óriási mennyiségű vakcinára van szükség, a legtöbb vakcinát kétszer kell adni, tehát ez rögtön dupla annyi mennyiség, tehát egy gyógyszergyár nem is lenne képes az egész világot, vagy akár az Európai Uniót ellátni vakcinával, ezért ugye több vakcinagyártónak a termékére is várhatóan előreláthatóan szükségünk lesz.
1970 óta mintegy 3/4 évvel csökkent az állatok száma a Földön. A legveszélyeztetettebbek az édesvízi populációk, itt 84%-os a csökkenés. A WWF élő bolygó jelentéséről Fehér Anna Magda kérdezte Sipos Katalint, a szervezet igazgatóját.
Ugye ez az élőbolygó jelentés, ez a 70-es évektől kezdve nézi azt, hogy hogyan alakult fel a tőknek az állománya, és máig azt lehet mondani, hogy 68%-os csökkenéssel állunk szemben, ami egy óriási szám, tehát itt gyakorlatilag a kétharmada az állatfajok állományainak az eltűnt. Értsük is, hogy mi ez a szám, ez nem az állatfajoknak a kipusztulását mutatja, hanem azt mutatja, hogy az összes bolygón élő állatfajnak a mennyisége ugyan változik. Tehát itt arról beszélünk, hogy ezek a fajok még nem tűntek el a bolygóról, de egy folyamatosan zsugorodik és csökken az állomány méretük, és egyre kevesebb egyed van belőlük.
És hogyan függ az emberiség a biológiai sokféleségtől? Tehát ha kevesebb faj, vagy esetleg kisebb létszámú állatpopulációk élnek a Földön, az az ökoszisztémát, így az emberi életkörülményeket hogyan befolyásolja?
Ugye, amit eléggé elfelejtettünk, az az, hogy bár városokat, meg mesterséges környezetet hoztunk létre magunk körül, és sokan az életüket gyakorlatilag mondjuk városi környezetben élik le, de ettől még a biológiai alapfeltételei az életünknek az a természetből van. Ugye mire gondolok, az ivóvíz az a természetből van kitermelve. Nem tudunk igazából ivóvíz minőségre tisztítani vizeket, ezt a természet teszi meg nekünk. Az élelmiszertermelés egy az egybe biológiai folyamatokra alapul, tehát a talaj termőképessége az egy biológiai erőforrás. A növények, amiket termesztünk, ezeket is a természet hozta létre, mi csak kiválogattuk belőle azokat, amiket szeretnénk használni. Maga a fotoszintézis, ami ugye a szerves anyagot előállítja, ez is egy biológiai folyamat. És hát ezek a folyamatok mind-mind-mind be vannak kapcsolva a természetnek a rendszerébe, ugye ezeket ilyen ökológiai rendszereknek hívjuk. Anyagkörforgalom van, vízkörforgalom van, széndioxidkörforgalom van, tehát hatalmas nagy rendszerek, ami kihatással vannak a bolygónak a klímájára, kihatással vannak a bolygó időjárás, és hát nem utolsó sorban kihatással vannak az élelmiszer és a vízbiztonságra is. És hát ez az utóbbi pont az, ami különösen kritikus és kockázatos az emberiség szempontjából, hogyha szétziláljuk, széttörjük a természeti rendszereket, akkor sajnos az élelmiszertermelés és az ivóvízbiztonságnak a falait fogjuk gyakorlatilag szétrobbantani.
Tehát ezek a rendszerek, amelyekről beszél, ezek kötődnek az gerinces állatokhoz, az állatokhoz, amelyeknek a populációját az élő bolygó jelentés bemutatja? Tehát, hogyha kevesebb állattal élünk együtt a Földön, ez problémát okozhat a rendszerek működésében?
Ezek a rendszerek, ezek gyakorlatilag a fajokból állnak. Hogyha egy hasonlatot kéne mondanom, akkor úgy képzeljük el, hogy van egy nagy kirakós játékunk, ami mutat egy szép tájképet mondjuk, és a kirakós játéknak az egyes elemei azok a fajok. Bármelyiket elveszítjük, bármelyik kikerül a képből, akkor ez a kép elkezd töredezetté, hibássá, félikészé válni. És hát az a probléma, hogy amikor túl sok elemet kiveszünk a kirakós játékból, akkor az annyira szét fog töredezni, hogy már magát képet se fogjuk felismerni. És most igazából itt tartunk. Tehát, hogy annyi fajt kezdünk veszíteni, annyira lecsökken az állomány, hogy ez a bizonyos kirakós nagy kép, az ökológiai rendszerek nagy képe, ez sajnos esik szét darabjaira. Minden egyes faj, ez betölt valamilyen szerepet. Ugye itt a táplálékláncon keresztül, hogy egyik faj megeszi a másikat, sokféle folyamat például ehhez kötődik. Vagy hogyha ugye a vízbiztonságról, az ivóvízről beszéltünk, az ivóvédezet azt például olyan mikróbák, kavicságyon belül élő mikroszkopikus lények tisztítják, akiknek hogyha a környezetszennyezés vagy bármi más miatt tönkre megy az élőhelyük, akkor ezt a funkciót nem fogják többet ellátni. Tehát azt kell látni, hogy még az olyan fajoknál is, ahol azt gondoljuk, hogy hát esetleg a kipusztul, nem fog történni semmi tragédia, mindig úgy gondoljunk rá, hogy egy nagyobb képnek az építő elemeiről beszélünk, és mindegyiknek a vesztessége az valamilyen következményt fog maga után vonni.
Igen, említi a vizes élőhelyeket, úgy tudom, hogy éppen ezek az édesvízi környezetek a legveszélyeztetettebbek, itt sugorodik leginkább a gerinces fajok állománya.
Igen, erre az élőbolygó jelentés is külön kitér, hogy az egyes állatcsoportoknál, vagy a különböző élőhelyekhez kötődő állatcsoportoknál nem egyforma a veszteség mértéke, és ugye említettem, hogy a nagy globális világátlag az 68%, de kifejezetten az édesvízi fajokra kiszámolt élőbolygó index, az viszont 84%-os csökkentést mutat, tehát hogy sokkal erősebben romlott, zsugorodott az állománya az édesvizekhez kötődő fajoknak, mint a világátlag. Ugye itt olyan fajokra gondolunk, például a különböző békafajokra, vagy különböző kagylófajokra, amelyek édesvízben, tehát tavakban, folyókban, lápokban, mocsarakban élnek.
Az élő bolygó jelentést ugye két évente adják ki, de valamilyen megoldási javaslatot a felkiáltó jelek mellett tartalmaz?
Igen, a jelentés részletesen elemzi az okokat is, tehát hogy a túlfogyasztás, a rossz terület használata, nem fenntartató mezőgazdaság az hogyan járul hozzá fajok csökkenéséhez. És hát a tanulmánynak a legvége az arra a kérdésre keres választ, hogy vajon milyen beavatkozás lenne elegendő ahhoz, hogy megváltoztassuk, megfordítsuk ezt a trendet, tehát magyarán legalább stabilizálódjanak az állatfajoknak az állományai. Csak a természetvédelemmel már nem lehet megoldani a fajok csökkenésének a megállítását, tehát hiába védjük meg a védett területeket, hiába figyelünk oda a kiemelten veszélyeztetett fajokra, ha nem nyúlunk hozzá a mezőgazdasághoz, nem nyúlunk hozzá az erdőgazdasághoz, nem nyúlunk hozzá a termelési folyamatokhoz, ha nem nyúlunk hozzá a fogyasztási oldalhoz, tehát hogy mennyit és hogyan veszünk igénybe a borgó erőforrásaiból, akkor nem lehet megakadályozni már a leggyakoribb fajoknak a csökkenését sem.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.